Isten igényét, hiszen a mai vasárnapon János evangéliumában olvasjuk. János evangéliumának 20. fejezetéből az első 10 verset. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírport elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, aki Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk, elvették az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a letetők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is. Bement a sírba, és látta, hogy a letetők ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a letelnél fekszik, hanem külön, összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz. És látott, és hűt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia Jézusnak a halottak közül. A tanítványok pedig ezután hazamentek. Eddig Istennek írott írja. Hallottuk a felolvasott lekcióból hívésnek a történetét. Abban az időpontban ábrázolta előttünk ez a felolvasott szakasz a nagy prófétát, aki a Kármel-hegyi istenítélet után éppen egy olyan periódusba kerül, ahol elfárad. Depresszióba zuhan, és meghalni kíván. Mindezt azért, mert Jézabel királyné üldözni kezdi, és pedig elakad. Elakad az ő életében, elakad az ő hit életében is, és fölöbben bérlik a rekedje pokorra alá. Meghalni kíván. De Isten nem hagyja annyiban a dolgot, és egy angyal küld hozzá, és ez az angyal egy forró, kövön sült lángos, egy korsó vizet ad neki, és evett, ivott, és újra lefeküdt, és adott terjet. Aztán megérkezik megint az angyal, felébreszti, újra biztatta az evésre és az ivásra, majd hozzátette, hogy Illés előtt felett való után. Illés megint evett és ivott, és úgy olvasott az igében, hogy annak az ételnek az erejével ment, 40 nap és 40 éjjel az Isten hegyéig a Hórebig. Illés Istennek a különleges terápiájának az erejével ment, 40 nap és 40 éjjel. Sokat foglalkoztat ez a kis epizód. Az étel erejével ment. És látunk ilyen történeteket az Ószövetségben, amikor az Isten úgy jelenik meg, hogy erőt ad, és ezzel az erővel az Ószövetség emberei élnek. Engedik, hogy ez az erő hasson rájuk, hogy ez az erő rajtuk keresztül kiáradhasson a világban. És mi Ószövetségi emberek húsvétkor a feltámadás erejéből részesülhetünk. És megint megjelenik az Isten erő, most már egész máshogy. Az ő fián keresztül, aki meghalt és feltámadott. Néhány hete volt egy ige hirdetésem itt a gyülekezetben, ahol föltettem azt a kérdést, hogy miből élünk. Tartalékból vagy erőforrásból? Mi az, ami meghatározza az életünket? Mi az, amiből táplálkozunk, ami muníciót ad arra nézve, hogy holnap fölkeljünk. Hogy a dolgainkat elvégezzük. Miből él a ma kereszténysége, és egy olyan világot élünk ebben a vírusos járványhelyzetben, amikor különösen fontossá válik az erőforrásnak a kérdése. Miből élünk? Tartalékból? Régi élményekből? Élményfoszlányokból? Olyan sokszor érzem magamon is, de látom ezt másoknál is, amikor egy bizonságtételre kérek meg valakit, vagy én magam készülök egy igény buzdításra, hogy elmondom a megtérésemet, ami 10-akárhány éve volt már. És ez jó, hogy a múltunkban vannak ilyen Isten reményeink. De tudok-e bátorító üzenetet mondani a múlt hetemből? Amikor ugyanúgy az Isten ugyanazzal az erővel és jelenléttel szólt bele az életembe. Hogyha így nézem a mindennapjaimat, akkor megítéltetem. Hol látom ezt az erőt az én életemben? Mit jelent a keresztények számára ez az Isten erő? Ez az Isten erőforrás. Erről lesz most szó. Húsvét ünnepén vagyunk tehát együtt. Nagypéntek tragédiája és fájdalma után valami egészen mással találkoztak először az asszonyok és a tanítványok közül néhányan, de igaz ez ránk is. A halál felváltja az élet, és Krisztus feltámadását ünnepeljük. Azt a feltámadást, ami talán érthetetlen, ugyanakkor amiben elő van. Nehéz megérteni, nehéz felfogni, nehéz racionális magyarázatot adni. Nem is lehet arra, hogy egy ember feltámad a halottak közül. Nem is innen kell nekünk azonban megfogni ezt a történetet. Nem logikus magyarázatokat és természettudományos úton kell ezt beigazolítani, hanem teret kell adni annak, hogy ez a tény ez olyan formán váljon valóságra az életünkben, hogy annak az erejét érezhessem én magam is, és a körülöttem lennük is. Azért, mert ebben a feltámadásban ebben erő van. Erő, ami hatást gyakorol. Erő, aminek súlya van, ami nem szürke, ami nem hétköznapi, ami nem meddő, hanem amiben lendület van, amiben dinamika van, amiben az élet rendezik. A kérdés az, hogy ez valóságá válik az életünkben, valóságá válik a számunkra, vagy csupán lehetőségként kínálkozik, és végül nem élünk vele. Hol mutatkozik meg a ma keresztényének a feltámadott ereje? Ahhoz, hogy erre a kérdésre válaszoljunk, nézzük meg a felolvasott szöveget, képzeljük magunk elé a többi evangélistának a bemutatását, a leírását a húsvét eseményekről. Vannak olyan pontok, amelyek megegyeznek, vannak olyan események, amelyeket az egyik evangélista följegyez, a másik nem. De ha ez a kérdésünk, hogy mi az a pont, mi az az első esemény, ami jelzi felénk a feltámadásnak az erejét, akkor mit mondanánk? Úgyhogy kicsit végigpörgetjük. Minden nyilvánvalóan leginkább, legláthatósabban az, hogy az Úr Jézus feltámadt. Valószínűleg többen azt válaszolnánk erre, hogy a legegyértelműbb jel az, hogy nincs ott a kő a sír szájánál. Hogy nincs ott a kő. Hogy az a kő, amelyről tudjuk, hogy egy nagy kő, és Márk meg is jegyzi azt, hogy az asszonyok tanakodtak, hogy ki fogja azt a nagy követ elengedni, hogy mentek a sírhoz. És féltek attól, hogy hát ők tehetetlenek lesznek egy ilyen hatalmas kővel szemben, és leírja Márk, hogy amint épp erről beszélgettek, akkor egyszer csak odaérkeztek, föltekintettek, és azt látták, hogy ez a kő el van hengerítve, és hozzáteszi Márkot, és ez a kő igen nagy volt. Talán ezt mondanák, hogy ez az első jel, amiben látszik, hogy itt valami történt. A feltámadott kijött a sírból. Azonban, ha az eseményeket jobban megnézzük, akkor azt látjuk, hogy van egy pici kis epizód. Van egy pici kis üzenet elrejtve a nagy egész történetben, ami ugyanúgy a feltámadásról szól, ugyanúgy a feltámadás hirdeti. Egy pici, korábbi kis pillanat a kő elengedítése előttről. És ez pedig nem más, mint az összehajtogatott jadál. Az összehajtogatott kendő. János jegyzi fel leginkább. Többen megemlítik az evangélistát ezt a leplet. De János jegyzi le azt, hogy amikor először jövő, aztán később Péter odaérnek és bemennek, és látják a leleket, akkor ott vannak a leplek, és ott van az a kendő, ami Jézus fejénél volt, de ez nem a lepelen, hanem egy picit arra volt éve összegöngyülítve. Az a görög szó, ami itt szerepel, több, nem csak egy több fordítás, azt mondja, hogy összehajtogatva. És ez egy különös, különös apró jelzés számunkra. A feltámadt Jézus valószínűleg az első cselekedete az volt, hogy összehajtogatta a leveket. Hogy rendet csinált a sírban. Miért tette ezt Jézus? Miért volt ez neki fontos? Miért írta le János? Miért örökítette meg neki? Mit akar ezzel üzenni? A látványosan elhengerített hatalmas kő mellett itt van egy csendes jel, egy csendes üzenet, ami Jézus jelenére utal. Mi nagyon sokszor mennénk a hangos után, mennénk a látványos után, és olyan emberi lesz, bennünk van, várjunk a rendkívülire. Péter volt itt, és János és Péter közül, aki elsőként belépett a sírba. Semmi tétóvázás. Azzal a péteri vehemenciával, amit jól ismerünk nála, és két epizódot szeretnék hozni az ő életéből. Az egyik a Getsemáni kertben való történet, amikor még a feltámadás előtt, ezt Lukács jeleníti meg, Jézus megy az olajfák hegyére, tanítványok vele mennek, és intette őket, hogy ti maradjatok itt, imádkozzatok, hogy kísértésben esetek. Ő pedig egy picit tovább ment. És könyörgött, és imádkozott Jézus az Atya előtt. Úgy, hogy úgy bejeltékezett, hogy az vércseppeknek tűntek. Halálos gyötrődésben volt Jézus. És egy idő után visszamegy a tanítványokhoz, és halva találja őket. Aztán ismerjük a történetet, megérkezik Júdás, jönnek a római katonák, megtörténik az árulás, és itt van megint egy izgalmas pont, előáll Péter, kardot ránt, és azt mondja, Uram, oda vágjon karddal. És leváltja egy embernek, Márkusnak a fülét, és Jézus rendreinti, csendet teremt, meggyógyítja ennek az embernek a fülét, és engedi, hogy mindaz, amit az Atya eltervezett vele kapcsolatban, az valóságra váljon. Olyan különös látni Pétert ebben a két epizódban. Amikor imádkoznia kellene, akkor alszik. Amikor be kell mutatni azt, hogy mennyire szereti a mesterét, és hogy kész hadakozni, akkor az ébrelmény is ébred. Hasonló történt a mennyiségülés hegyén. Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, fölmentek a hegyre, hogy Jézus arca imádkozás közben elváltozott, ruhája fehéren tündöklött, megjelent Mózes és Illés, akik elkezdtek Jézus életének végéről szólni, és nagyon érdekes, itt is azt olvasok, hogy Pétert és társait elmondta az álmon, elaludtak. És amikor fölébredtek, akkor látták ezt a nagy dicsőséget, és azt is, hogy ez a két férfi, Mózes és Illés távozni készül, és ebben a tehetetlen helyzetben Péter azt mondja, hogy Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod, készítek három sátrat, csak ne legyen vége ennek. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek, nekünk nem is kell, csak ti maradjatok itt. És megint olyan jellemző. Amikor kimondta ezt, hogy Péter a hegyen, felhőtámadt és beállinkolta őket, és ez a nagy dicsőség ez egy idő után alábbhagyott, és Jézus visszament tanítványaiba le a hegyről a világba az emberek közé. Elmúlt ez a nagy dicsőség. Hogy sátrat építsenek, hogy tevékenykedjenek az Úrért, nem esett volna nehezére Péternek. Ellen az imádkozás, az nehéz és fárasztó feladat volt számára. Talán ismerősek ezek a helyzetek nálunk is, és Péter magatartása talán nem hitél bennünket. Mert milyen hatalmas missziókat gondoltunk már végig magunkban, milyen hatalmas evangelizációkat vizionáltunk már, hogy fejben hogy szerveztük meg azt, hogy arra a missziós bevetésre hogyan fogunk elmenni, és hogyan fog megtérni az egész falu, és hogyan fogunk az iskolában bibliaköröket alakítani, meg a gyülekezetben is hogyan fogunk olyan kis csoportokat szervezni, amiben megerősödünk, és az evangéliumot továbbadjuk, és ez hatással lesz az életünkre. Talán nem vagyok egyedül, amikor arra gondolok, hogy van egy nagy családi összejövetel, amikor több százan együtt vagyunk, hívők, nem hívők, keresztények, nem keresztények, és valahogy úgy alakul, elképzeltem, hogy mondok egy pár szót, bizonságtételt Jézusról, és hogy megtérnek emberek a családtagjaink is, és micsoda szenzáció lesz ebből. Nem, hogy ez úgy bennünk van, várjunk ezekre a hatalmas, látványos előmegnyilvánulásokra. Ott vannak bennünk a nagy tervek, a nagy ötletek, gyülekezetépítési stratégiák, és tesszük ezt mindezt őszintén igyekezettel. Hiszen, hogy amikor így buzgolkodunk az Úrért, akkor az őszinte, az valós, az nem megjátszás. De amikor talán ezt csendben kell lenni, amikor ezt imádkozni kell, átélni ezt a mindennapi csodát, és azt az erőt, ami jelen van, csak piciben jelenik meg, nem reflektorfényben, amit más nem lát, akkor talán könnyen visszaalszunk. Akkor talán könnyen felmentjük magunkat, hogy majd eljönnek is az ideje. Kedves testvérek, Jézus feltámadt. A nagy kő elhengerült. Mehetne ki Jézus, mutathatná a sebeit. Hirdethetné mindenkinek azt, hogy feltámadtam, hogy ezt Atya feltámasztott, hogy a profécia beteljesült, hogy mindaz, amiről én beszéltem nektek, az valóságá vált. Jézus ezzel a rendülettel mehetne az emberek közé, és Jézus mit csinál? Összetekeri a lepeket. Jézus beállja az, így is mondhatnánk. Rendet tesz maga után. Bizonyos értelemben megvalósítja újra a teremtést. Vagyis a halál káoszából megteremti az élet rendjét. Mindez pedig nekünk megnyugvást ad. Jézusnak pusztán a nyomai és békességet keltenek bennünk. Jézus bemutatja, hogy a feltámadás ereje kicsiben kezdődik. Nem hagy bennünket bizonytalansággal. Nem úgy jön ki a sírból, hogy a leplek szanaszét, és akkor gondolhatunk mindenre, hogy te jó ég, mi történhetett itt a sírban. Nem hagy titokmotívumokat az életében ilyen értelemben. Üzenete van ennek a képnek. A kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, mondja példázat belé Úr az ő szolgájának, amikor tárgyunkat osz ki az embereknek. Micsoda ígéret ez, micsoda bíztatás. Vele gondoltunk, hogy az Úr sokat akar rám bízni, de az itt kezdődik piciben, hogy a kevesen hülyek vagyunk. Álhatatosnak lenni, beáldozni, a feltámadás erejét hétköznapiba csomagolni. Ez is a feltámadás üzenete, ez is a feladatunk. A húsvéti feltámadásnak tehát első két jele az összehajtogatott gyors, vagy lepel, és az elhengerített kő. Az egyik jel látványos, a másik nem az. Nem is tudósít ezekről a leplekről minden evangélista. A kőről ugyanakkor mindenkire száma, mind a négyen. És nagyon sokszor így vagyunk a lelki életünkkel. Akár ezzel a mostani élő Isten tisztelettel is. Különös világot élünk, és az internet adta lehetőség ilyen hatalmas perspektívában nyílik meg előttünk, és ez azt mondom, sok lelkésznek kísértés. Mert most lehet élő Isten tiszteletet tartani, vagy akár felvételről. Mert most olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem csak a gyülekezeteink tagjai hallhatnak, hanem jóval többen hallhatnak. Hát ez egy nagy lehetőség, ezt ki lehet használni. És van ebben egyfajta kísértés. Most lehet dobbantani. Most meg lehet veregettetni magunkat, a vállunkat, lájkokkal, visszajelzésekkel. És én magam is küzdködtem, de egy nagy lehetőség, tényleg lehet dobbantani, és egész máshogy készültem most erre az Isten tiszteletre, erre az élő életésre. Más jelenlő szervezések voltak, máshogy imádkoztam, máshogy készítettem elő, meg tudtam azt, hogy egy nagyobb lehetőség van előttem, hát használjuk ki. És ezek megint csak jó és fontos dolgok, hiszem azt, hogy őszinték, lehet ezt helyesen csinálni, de tegnap
délután, amikor még a prédikáción utolsó pontjait finomítottam, akkor felnéztem a számítógép mögül, szétnéztem a szobámban, és így azt mondtam, hogy hát azért úgy rendet rakhatnék. Nem tartom magam, hogy nem a rendetlen embernek, de voltak ott lampák, voltak ott olyan könyvek, amiket más témához vettem elő. Volt ott egy, nem is értem, két kupac ruha, ami már kimosva ott volt, de nem volt összehajtogatva. És úgy megszólított a saját prédikáción. Igen, az internet előtt persze mutassuk, ha már jól, de ott van az én szobámban, az én csendemben. És akkor felálltam, és elpakoltam, és összehajtogattam a ruhákat, és eltűzik. Meg mosolyogni való, de nekem volt üzenete. Volt súlya annak az apró egyszerű hétköznapi tettnek. Volt benne erő. Életünknek vannak nagy Isten reményei. Egy-egy keresztény táborban átért történés, itt mindítő alkalmukon. Vannak ilyen pontok az életünkben, amikor rácsodálkoztunk Isten valóságára, amikor olyan egyértelműen beleereszkedhettünk az ő szeretetébe. Megélhettük a csodát, ahogyan azt a csodát átérték az asszonyok is, hogy nincs ott a kő. És ebből lehet élni. Ebből lehet táplálkozni, ez lehet erőforrás, de ez nem ad teljes képet. Egy-egy kitüntetett hely az Istennek, egy-egy családi tábor, egy-egy evangelizáció, egy-egy keresztény koncert, egy-egy Isten tisztelet, amire egész héten készülünk, ez nem minden. És olyan sokat mondó Isten illés története a rekete bokros mélybe zuhanás után. Meg az Isten hegyéig a Horebig, és Isten nem volt ott a szélben, nem volt ott a földrengésben, nem volt ott a tűzben, hanem a tűz után úgy olvasott egy halk, és szerint hang hallatszott. És amikor így is ezt meghallott, akkor a palástjával eltakarta az arcát. Isten nem volt ott a rendkívüliben, ott lehetett volna. Helyette ott volt az egyszerűben, ott volt a csendesben, ott volt a szerintben. Ha Istent meg akarjuk ragadni, ezt nem csak valami hétköznapitól idegen vagy attól távoli dolgon keresztül tehetjük. Számítanak azok a percek, is, amiket ezeken kívül teszünk, vagy töltünk el. Sőt, életünk jóval nagyobb részét így töltjük. Konyhában, munkahelyen, utazva, e-mailre válaszolva, bevásárolva. Életünk nagyobb része a profán térben zajlik. Hol kap itt helyet? Jézus feltámadásának ereje. Az Istennek odaszánt élet nem jelentheti azt, hogy kivonulok a nem mindennapi, az eszták, a nagy események világába. Aztán húzgolkodva azokat teszem életem és hitem egyedül mércéjévé. Hogyha ezt elértem, ez megvan, akkor jó keresztény vagyok. Az elengedített kőnek a csodája a feltámadás erejének csak az egyik részét mutatja be. Ott van az összehajtogatott gyorsoknak a világa is. A rend és a rendezettség világa. A belső szobának a csendje, az Isten előtti intimitása, küzdelem, sírás, és ezt oly sokszor elfelejtjük. Hagyomány a gyülekezetünkben, hogy egy sírt építünk itt. Kúdi Árgyi az, aki megteremtette ezt a hagyományt, és fájdalmasan éljük meg, hogy így ilyen formában ez ebben az évben elmarad, de megkapta a gyülekezet azt a fényképet, és a szegény ez a sír felépült, és egy kisebb formában jelen van ez a sír. Jó ilyen sírokat, sziklasírokat csinálni, segít az elmenyülésben, és nagyon látványos tud lenni, hogy az a kő, ami nagypénteken és nagyszombaton még ott van a sír előtt, az húsvétra elhőtünk is kinyílik a sír. Ez látványos. De az a gyorcs, az néha úgy elmarad, és én most ebből a gyülekezeti kis makettbe beletettem, nem nagyon látszik, de ott van, hogy hirdesse ez is a feltámadásnak az erejét. Mennyit foglalkozunk ezeknek a lepleknek a világával, mi mindent teszünk meg, hogy Krisztus jó illata érződjön rajtunk. a rendezettség, a békesség, a kiegyensúlyozottság. Egy olyan világban élünk most a vírus következtében, ahol különösen szükség van ezekre sok esetben szavak nélküli csendes bizonyságtételre. És ott vagyunk a kezdő kérdésünkben, honnan származik az erőforrásod? Kizárólag már látványos, nem mindennapi eseményekből és istenélményekből, vagy a csendes odaszánt hétköznapi történetekből is. Isten érdekelt életünk ilyen mindennapi apró epizódjaiban is. Sőt, valójában az ő formálásának a központi helyei ezek. Isten tiszteletem, ifjén, gyülekezetre alkalmunk tudunk viselkedni. De jó lenne a rutinjainkat, a szokásainkat, a mindennapjainkat is ilyen módon elformálni. Mert ebben erő van. Ebben megjelenik a feltámadott erre. A fizikai életünk és a lelkünk naponkénti rendbelakásában. És szeretném hangsúlyozni a kettő megüti egymást. A nagy és a látványos, valamint a kicsi és a háttérben történő dolgok. Az egyik nem rosszabb a másiknál. Egész egyszerűen kiegészítik egymást azért, hogy a hit életünk egyensúlyba kerülhessen. Hogy a lelkiségünk szélsőségettől mentes maradhasson. És a Krisztus feltámadásában rejtett erőforrások a lehető legigazibb módon kaphassanak helyet az életünkben. Kedves testvérem, ha Krisztust követed, akkor hited fókuszában ne a múlt, ne a tartalékból való élés, de ne is csupán a túlélés eljön, hanem a feltámadás is annak az eleje, ami adatik csendben és adatik látványosan. Adjon az Úr bölcsességet is mindez, hogy mindkét területen életünkben helyet kaphasson a feltámadott Úr, Jézus Krisztus. Amen. Csendesedjünk el most, és imádkozzunk. Feltámadt Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te valóságban is megszólíthatunk téged. Hálát adunk, hogy te közösségben akarsz lenni velünk. Dicsérítünk és magasztalunk azért, hogy te élsz, és ezt onnan tudhatjuk, hogy élsz a szívünkben. Nem különféle magyarázatokkal, hanem onnan tudjuk, hogy a te feltámadásodnak az ereje, az hatással van, és hatással lehet az életünkre. És ezt szeretnénk megragadni. Ebből akarunk kérni, és ebből akarunk táplálkozni. Így a tanulmányos az úrvacsorára is készülünk. Találkozni, megélni azt, hogy te feltámadott Krisztussal. Kérünk, hogy jöjj és így hasd át az életünket, és hallgasson bennünket, amikor közösen is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.